Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.
Köszöntöm a kispad hallgatóit, Kádár Zoltán vagyok. Nemrégiben Marosvásárhelyen járt Csipes Tamara, többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok, kajakkenus, aki nemrégiben Párizsban is 3 érmet szerzett. A Deep Dive elnevezésű rendezvényen engem ért a megtiszteltetés, hogy beszélgethettem vele. Ma ezt a beszélgetést sugározzuk itt a Marosvásárhelyi Rádiósport műsorában. Foglaljanak helyet mellettem a kispadon. Jó szórakozást!
A 2024-es Deep Dive első előadója Csipes Tamara, 2-szeres olimpiai, 9-szeres világ és 10-szeres Európa bajnok, magyar kajakozó, akinek rengeteg díj és elismerés kötődik a nevéhez. Vele csobbanunk most reggel 10 órakor, természetesen egy moderált beszélgetés keretében. Tamarától hallhatunk az olimpikon életről, az olimpiáig vezető útról, kudarcokról, sikerekről és mindenről, ami sport. Beszélgető partnere lesz Kádár Zoltán, sportriporter, a Marosvásárhelyi Rádió műsorvezetője. Fogadjátok őket sok szeretettel!
Szeretettel köszöntünk mindenkit, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm Csipes Tamarát Marosvásárhelyen. Egy olyan helyen beszélgetünk, ahol merülésről van szó, de úgy tudom, hogy a kajakkenusoknak azért nem a kedvencük a merülés.
Én is üdvözlök mindenkit. Hát nem, ha merülünk, ott már rég rossz. Nem szeretnék, nem is tudom, mikor merültem utoljára, de igen, az nem egy profihoz méltó dolog.
3 olimpián vettél részt, legutóbb az idén nyáron Párizsban, ahol ugye hogy kell ezt mondani, a legérmesebb, legkitüntetettebb sportoló voltál magyar küldöttségből 3 éremmel. Ezek között nincs arany. Ez csalódásként fogtad fel? És akkor én már egyből a végével kezdem.
Szupi. Nem csalódás. Én ezt lehet, hogy így nagyon sokan nem értik egyébként, hogy én amikor azt mondom, hogy igazából ezt a 3 érmet nem cserélném föl egy aranyéremre, mert ugye én is abban a szférában nőttem föl, hogy egy aranyérem többet ér, mint 10 ezüst például. Hát szerintem ez úgy, ahogy van, hülyeség. Ugyanis én minden egyes versenyemre úgy mentem ki már egészen fiatalon, hogy én szeretném magamból a maximumot kihozni. És ha az a maximum az csak egy ezüstre volt elég, akkor én annak az ezüstnek pontosan ugyanúgy fogok örülni, mint egy aranynak, mert tulajdonképpen itt a teljesítmény a lényeg, az, hogy én minden nap dolgozok azért, hogy jobb legyek, azért, hogy magamnak megmutassam elsősorban, hogy képes vagyok rá, képes ők elérni a céljaimat, és a maga a versenyzés, és az, hogy az eredmény, az, hogy fölállhatsz mondjuk a dobogóra, az már csak tényleg a jéghegy csúcsa. Úgyhogy minden más dolog az tehát igazából minden más dolog az, ami fontos. És most ez lehet ilyen nagyon cheesy, meg klisé, de ha nem találod meg az odavezető útban azokat a mini vagy mikro célokat, sikereket, amiket kitűzöl magad elé, akkor az egészet igazából te dobhatod a kukába.
Azért kérdeztem rá erre a csalódásra, mert 2016-ban a Riói Paralimpián, a paralimpia utolsó napján ott álltunk Szabó Lászlóval, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnökével, és az úszásnál Sors Tamás versenyzett, és Tóth Tamás, és a magyar küldöttségnek volt 9 aranyérme, vagy 9 ezüstérme, volt azt hiszem 6 bronzérme, és nem volt aranyérem. És Szabó László, nagyon komolyan azt nyilatkozta, hogy ha nem viszek haza aranyat, akkor az nagy kudarc lenne. A magyar sporttársadalom ezt úgy ítélte meg, hogy csak 9 ezüst van, és csak 6 bronzérmük. Aztán lett egy aranyérem, úgyhogy megnyugodott mindenki. Tehát ezért kérdeztem rá arra, hogy számodra ez csalódás, de volt egy nyomás rajtad ilyen szempontból, hogy akkor most aranyérmet kell szerezni, hiszen már volt 2 aranyérmet.
Igen, nem azért, mert volt két aranyérmem, csak ugye előtte nagyon be lett harangozva, hogy én ugye aranyérem várományos, és hogy esélyes. Valóban így is volt egyébként. De hát ugye ez a sport, és én megtaláltam ebben azért a szépségét is, tehát hogy fele annyira se küzdenék egy-egy eredményért, hogyha tudom, hogy utcahosszal én vagyok a legjobb. Nézd, én tényleg nem tudom, miért van a fejekben, őszintén nem tudom, miért van a fejekben az, hogy ha nincs arany, az óriási csalódás, főleg olyan emberek fejében, akik konkrétan nem is versenyeznek.
Azért, mert nem sportolnak, ezért van.
Igen, sajnos. Én szerintem ez... Hát én szerintem ezen azért lenne mit változtatni, mert nagyon sok sportoló, hát most lehet, hogy túlzás, azt mondom, hogy belerokkan, láttam ilyet is, de azért hagy nyomot, az, hogy miért csak ezüst, az, hogy ott ő az első vesztes, ilyeneket szoktam hallgatni, ő az első vesztes, ez egy nem tudom, csak a másik. Tehát, hogy én ezzel annyira nem tudok azonosulni, hogy tényleg, hogyha te magadból kiosztod a legtöbbet, akkor annak örülni kell. Ez van, mindenkinek vannak határai, korlátai. Nyilván, hogyha egy olyan ezüstérmet szerzel, amiben tudod, hogy nem tettél bele mindent, vagy elrontottál valamit közben, akkor persze, akkor ott a csalódottság, hogy igen, ez nem erre készültem, de tényleg beletettél mindent, akkor ez csak ezüst, ez számomra ez tényleg értelmezhetetlen.
Én azok közé, a szerencsések közé tartozom, akik ott voltam az 500 méter kettes ezüstérmén és bronzérmén. Azért azt az örömöt látni az arcotokon, amikor Gazsó Alidával megnyertétek az ezüstérmet, és jött Pup Noémi Fojcsárával a harmadik vagy negyedik helyen. Ti tudtatok örülni az ezüstéremnek, és láttam, hogy örültetek, ugye az új-zélandiak mögött értetek be másodikként, és volt az a várakozás, amikor a második magyar egység a németekkel, ugye harcban volt a bronzéremért, az eredmény kijelzőn is. Senki nem tudta, hogy ki lesz a harmadik, és egyszer kioszták a németeket harmadiknaként, akkor láttuk a csalódást a lányok arcán, és valahol a ti arcotokon is. Mert azért gondolom, hogy jól esett végül is, mikor két magyar páros állt a dobogón. Hogy éltétek meg ti azt a pillanatot? Ugye hullafáradtak voltatok, kihajtottátok magatokat.
Ugye először is mi négyen edzéspartnerek vagyunk.
És a négyesben is együtt mentek.
Igen. De hogy elsősorban az, hogy mi négyen edzéspartnerek vagyunk 2 éve, sőt Pupnoncsival már 7 éve együtt edzek. És köztünk egy elég szoros kötelék is alakult ki a lányokkal. Szerintem nagyon jó csapatot alkotunk. És annyira durva, hogy én nem vagyok egy ilyen, most ezt nagyon hülyén fog hangzani, de én nem vagyok egy ilyen tipik sportrajongó. Én szeretem nézni a sportot, de én nem vagyok ez a fú, a hajamat tépem, és ha a saját eredményeimről beszélek, akkor se, de a noncsékről beszélek, mai napig libabőrös leszek, és ez egy nagyon jó érzés, mert én pontosan tudom, hogy mit csináltunk végig az elmúlt 2 évben, miken mentünk keresztül, rengeteg olyan dolgot kaptunk, hogy nekünk nem fog így sikerülni, hogy ők ehhez mondjuk kevesek, és tényleg sok akadályon kellett keresztül mennünk, és ennek fényében az, hogy így sikerült, az egy hatalmas élmény volt ezt átélni. A lányok azért voltak, tehát igazából az volt, hogy beértünk, azt láttuk, hogy mi másodikok lettünk, és ugye azt nem láttuk, hogy közöttük mi volt. És egy ilyen nem hivatalos információ jött a stégről, az egyik fejestől, hogy hát a lányok harmadikok lettek. És akkor elkezdtünk neki örülni, majd kiírták, hogy a németek lettek harmadikok. És ennek fejében volt csalódás. Tehát, hogyha nem mondják nekünk a nem hivatalos információt, hogy harmadik, akkor a negyedik helynek is pontosan ugyanúgy örültek volna, mert konkrétan nekik papír forma szerint hivatalosan nem is kellett volna, hogy bejussanak a döntőbe. Ez egy nagyon, azért ez egy nem volt túl profi, hogy bekiabálták, hogy jó lányok harmadik, mert így nem tudtak volna örülni a negyediknek, és csalódásként élik meg, holott egyébként nagyon-nagyon örültek volna a negyediknek is. De szerintem nagyon korrekt a szabályzat, ugye, hogy azt hiszem 5000-en belül, ha 5000-en belül érnek be, akkor döntetlent hirdetnek, és szerintem ez így volt fair, úgyhogy abszolút. És ezért örültünk a németeknek is, hogy végül is ők sem maradtak le a dobogóról, és mi tényleg mindannyian őszintén örültünk egymásnak. Nekem ez annyira jó élmény volt, hogy én annyira örülök, hogy ezt átélettem.
Látszott rajtatok egyébként, és tegnap újra néztem a fotókat. Megvannak még a videófelvételek, de a fotók azok nagyon, nagyon relevánsak ebben az öröm mámorban.
Meg egyébként az, hogy nagyon sok embertől ezt hallottam vissza, hogy ú, igen, gratulálok, tök jó vagy, de hogy az a pillanat, hogy ott izgultak velünk együtt, és nekem nagyon sokszor, sőt, nagyjából mindig többet jelent az, hogy az emberek visszajelzése, nem az, hogy ó, úristen, milyen... Én nem nagyon szeretem, amikor egy piedesztára emelnek csupán az eredményeim miatt, de azt nagyon szeretem, ha kapok olyan visszajelzést, hogy emberileg tudtam átadni valamit a sporton keresztül, mert végül is valahol erről, nekem erről is szól a sport, hogy én dolgozok valamiért, és utána tudok adni ezáltal. Most az, hogy megnéznek ott háromszor, 2 perc se az egész, az egy dolog, és tök szuper meg minden, de hogy valahol azért, mint ember kapcsolódjunk egymáshoz, és ez egy olyan pillanat volt.
Ezért érdemes sportolni néha. Néha. Ezért is érdemes néha sportolni. De térjünk vissza egy kicsit, ugye mondtad, hogy Pubnoémiék esetleg kevesek lennének, azért hasonlót éltél meg te is a pályafutásod során. Ugye 2012-ben nem kerültél be a csapatba a londoni olimpiára. 2016-ban viszont a Szabó Gabriella, Kozák Danuta, Fazakas Zur Krisztina és Kovács Katalin négyesből egy bizonyos Kovács Katalinnak a helyére ültél be az aranyhajóba, hiszen 2012-ben Londonban aranyérmet nyert a négyes, és te kerültél be. Ez hogy alakult ki? Emlékszel-e még, alanyi jogon szerezted meg ezt az ülést?
Igen. Általában mindent alanyi jogon kellett kivívnom a vizen. Hát én nem kaptam meg soha semmit puszira, ami nem is baj, nem is szeretem ezt a hozzáállást. Amikor Londonban én nyilván nagyon nehéz helyzetben is van a kajakkenu Magyarországon, mert egyrészt tök jó, hogy nagyon sokan kajakoznak, ezáltal erős a mezőny. Viszont ugye nagyon sokan be tudnának kerülni, ha azt nézzük, és néha olyan a válogatási elv, hogy amikor nem olyan tiszta, tehát nem exakt...
Sok a kérdőjel.
Igen, de nem exakt mondani, hogy oké, te is kerülsz be, mert kivittad, hanem még van ott még pár mondat, amikor vannak kiskapuk, meg stb. És ebből szokott lenni ugye a bonyodalom. Szóval én London előtt negyedik lettem a egyes válogatón, ami elvileg ugye négyes tér, hiszen 1-4 az elvileg a négyes, de ugyan van ilyenkor olyan, hogy csapathajó alkalmasság, én most nekem nem volt párostársam, és ezért nem kerültem be a négyesbe, ami nyilván mutogathatnék másra, és nem mondom, hogy nem voltak olyan tényezők, hogy nem éreztem azt, hogy esetleg más is van ebben a dologban, hogy én nem jutottam ki. De alapvetően nem szeretek így hozzáállni. Egyrészt sokkal könnyebb tovább menni úgy, hogy megkeresed azt, hogy te hol hibáztál, tudsz utána javítani rajta, tudsz ebben fejlődni, és hát okosabb fejjel neki menni a következő éveknek. Én ott tulajdonképpen elfogadtam azt, hogy ez a teljesítmény, amit én nyújtottam, ez kevés volt, és pont. Utána, amikor ugye leülepedett, és ott kezdtem el egyébként foglalkozni a mentális egészségemmel, és azóta is ebben így nagyon benne vagyok. És ott tulajdonképpen, amikor ez leülepedett, akkor rájöttem azt, hogy velem azért nem számoltak akkor sem, mert én nem voltam abban a mentális állapotban akkor, hogy rám lehessen számítani.
Rád lehessen számítani sportolóként, vagy csapattagként? Ugye ez nagyon fontos kérdés.
Nem feltétlenül választanám külön egyébként. Te miért választanád külön ezt a kettőt?
Mert egyénileg saját magadra vagy utalva, de a négyesben egy tökéletes összhangnak kell lennie.
Igen, a kajakkenu az ez egy különleges sportág ebből a szempontból, mert elsősorban egyéni olimpiai sportág, és van benne csapat, ráadásul nem olyan csapat, hogy ugye egymás mellett vagyunk, vagy külön-külön megyünk, vagy ugrunk be, mint mondjuk az úszoknál, vagy akárhol, hanem konkrétan tényleg fizikailag is együtt kell lenni. De alapvetően több csapat versenyünk van, ha azt nézzük, mint egyéni, meg hát elsősorban egyéniben teljesítünk, és ha egyéniben jól teljesítünk, akkor azért az a csapatnak is nyilván jó, az erősebb lesz a csapat. Úgyhogy én azt mondanám, ha te külön választanád, én azt mondanám, hogy is. Én nem biztos, hogy ki tudtam akkor hozni belőle magamból a maximumot, meg olyan volt a hozzáállásom, tehát nem volt olyan a hozzáállásom, hogy egyébként ki is tudtam volna hozni, és szerintem ezt érezték rajtam a lányok is, és hát a mindenki, aki körülöttem volt. Tehát én így el tudtam abszolút fogadni a döntést, hogy ez... Erre én még nem értem meg. Én úgy gondolom, hogy a sikerre ugyanúgy meg kell érni, és én arra ott nem értem meg. Úgyhogy nagyon sokat dolgoztam azon, hogy a következő olimpiára megérjek rá.
Igen, és ahogy mondtam, egy olyan hajóba ültél be Rióba, ahol Kovács Katalin helyett.
Jó, hát azért ültél. Igen, ott Kovács Katalin azért anyuka volt, meg elég idős, úgyhogy azért nem...
De én nem azt mondtam, hogy őt vertett ki a helyről, vagy őt ütötted ki a helyről, hanem egy ilyen név helyére kellett beüljél erre a hajóra, ahol gondolom rajtad volt a legnagyobb nyomás. Újoncként.
Igen. Bár nem éreztem ott magamon akkora nyomást, mert az országban második legjobb kajakos voltam ugye a Danuta mögött, tehát igazából nem... Én nem gondolok így rá, hogy a Kovács Kati helyére ültem be, hanem a második legjobb kajakosként helyen volt a négyesben, mert hogy odáig felküzdöttem magamat. Egyébként pedig, hogy volt-e rajtam nyomás, kevesebb nyomást éreztem magamon akkor, mint mondjuk bármikor az előtti versenyeken legyen az EB-VB. Tehát mondjuk az első VB-men, amikor beültem olyan nevekkel egy négyesbe, hogy Janics Natasa, Kovács Katalin, Benedek Dalma, hát ott igen, ott volt, hogy az ájulás környékezett verseny előtt, hogy ha itt bármi történik, ha a Kati kiesik a hajóból, vagy beborulunk, tök mindegy, én leszek a hibás, nekem kell elvinni, mert nekem ez az első felnőtt versenyem, biztos, hogy fú, tehát hogy ott tényleg nem vagyok egy ilyen extra izgulós típus, de az ott nagyon kemény volt, igen.
Rá 4 évre Tokióban pedig már ti voltatok Danutával a vezérek a hajóban. Ez nagyobb felelősséggel járt akkor?
Jó kérdés. Azért nem, ott nem éreztem magam annyira vezéregyénisének, mint például most a lányokkal Párizsban. Ott azért nem is volt köztünk annyi korkülönbség a lányokkal, tehát én mondjuk a Kárász Annával együtt versenyeztem gyerekkoromban is már. Igen, de más volt, mint most, igen.
A lényeg az aranyérem.
Igen, az mindig a lényeg, ezt ne felejtsük el, az arany. Bármi áron, tök mindegy, mi van, ha belepusztulsz is, csak arany.
Na ez az. Ugye kajakkenuban egymás mögött ülnek, de egyébként evezésben is. Kinek a legszebb a háta?
Na hát, ilyen kérdést nem kaptam még. Gratulálok hozzá, mert tényleg tudtál valami újat kérdezni? Hát nem tudom. Mindegyik lánynak szép a háta, aki izmos lányos, szép lány.
Ugye hány evezés az aranyig, ez a beszélgetésnek a címe, és azért ti bőven ültettek egymás mögött, ezért is jutott ez eszembe, hogy van, aki vezérevezős, van, aki hátul ül, van, aki középen hajt, és ugye órákon keresztül egymás hátát nézitek gyakorlatilag. Ez innen jutott eszembe, ki is lehet vágni a beszélgetésből. Az, hogyha valakinek az apukája olimpiai bajnok, az anyukája pedig válogatott úszó, az feltétlenül arra enged következtetni, hogy a gyerekük az valahol a vízre születik?
Abszolút nem. Tehát azért nagyon sok sportoló pár van, akiknek a gyerekük végül nem sportolt, sőt, nekem van egy öcsém, aki genetikailag ugyanolyan zseniálisan van felépítve, mint én, 196 centi magas, hosszú karók, tényleg tök sportra alkalmas egyén, és soha életében egy erőset nem sikerült fizikailag bármiben csinálnia. Ilyen típus egyszerűen, ez mentális habitus kérdése. Ő soha nem volt, tehát őt ez stresszet. Egy otthoni társas játékban sem hagytam, hogy megverjen. Tehát, hogy így azért ő kapta az ívet rendesen szegény, úgyhogy úgy mondta, hogy akkor így, amikor elkezdtünk ajakozni, neki így el is mentett egy életre a kedve. Igen, ő ez a lassú vízpartot. Most ő másban jó, ő szakács, abban viszont nagyon szuper, úgyhogy mindenki megtalálja azt szerintem, amiben jó lehet. Szóval nem, abszolút nem. Nem, ez nem evidens.
Akkor te hogy kerültél vízbe?
Beledobtak. Nem, de úszni mindenképpen meg kell tanulni. Ez mondjuk nálunk most a lányomnál sem választás kérdése. Mindig mondja, hogy ő nem szeret úszni, ő csak sellő akar lenni a vízben. Hát mondom, lányom, oké, szuper, ahhoz egyébként meg kell tanulni úszni is. Szóval azt meg kellett tanulni, mert egyébként is minden sportág alapja szerintem, mert nagyon fiatalon el lehet kezdeni, illetve hát azért egy vízbiztonság szerintem alap, hogy legyen, főleg egy vízesporthoz. Aztán, amikor már így könyörögtem, hogy én ezt annyira nem adom, akkor végül levittek kajakozni, mert hogy akkor apa azt mondta, hogy akkor ez edző lesz, nagyon nem szerette volna, ha másnál tanulok meg kajakozni.
Ezek szerint jól megtanított.
Hát még fogjuk rá.
Azóta ő az edződ?
Igen, azóta ő az edzőm. Kemény.
Mesélj egy kicsit erről a kapcsolatról, mert hát...
Okay. Nehéz. Mennyi időnk van még?
Nehéz. Ugye nem tudom, hányan vannak úgy, hogy ilyen teljesítmény mellett ugye a saját édesapjával kell megküzdenie minden edzésen, és nem csak edzésen, hanem otthon mondjuk a vacsoránál is. Egyébként le tudtátok zárni az edző-tanítvány kapcsolatot, és utána átértetek az apa-lánya kapcsolatra, vagy ez az edzői körforgás, ez mindig ott volt az életetekben?
Hát mondjuk ehhez szerintem azok tudnak kapcsolódni, akik így mondjuk követik a szüleiket ugyanarra a pályára. Ez ugyanaz. Nyilván nem feltétlenül dolgoznak együtt, de hogy nálunk az is extra, hogy együtt dolgozunk. Tehát a mai nap, ugye szokták mondani, hogy olyan messze költöz, hogy papucsban ne lehessen átmenni, hát én az edzőtáborba töltöm el a fél életemet egy méterre tőlem, 0-24-ben. Hát nem egyszerű, de...
Még szeretitek egymást?
Igazából ez az egésznek a mozgató rugója szerintem, hogy köztünk van egy, szerintem egy nagyon mély szeretet. és nem azért, mert az apám, vagy nyilván ez is közrejátszik, de hogy én amikor tőlem mondjuk gyerekkoromban megkérdezték, hogy hú, ki a példaképed, akkor nekem soha nem volt. De legbelül nekem mindig apa volt, csak túl, hát most mondom, gyerekként, jaj, milyen ciki, hogy azt mondom, hogy apukám a példaképem. De egyébként igen, tehát én mindig a szüleimhez szerettem volna felnőni, mint sportolót. Én 0 éves korom óta sportolók között vagyok, és azt hallgatom, hogy fú, a szüleid, stb. És nyilván én erre nagyon-nagyon büszke voltam, úgyhogy ez így belém égett, hogy nekem olyan sportolónak kell lennem, mint amilyennek ők, vagy még jobb. És igen, ez egy baromi nehéz viszony így, hogy föl akarsz nőni hozzá, nagyon szereted, de közben van egy csomó konfliktusod. Egyébként sem egy egyszerű eset, én sem vagyok egy egyszerű eset, egy eléggé öntörvényű ember vagyok, ő is az. De pont emiatt, hogy van közöttünk ez a szeretet, ezért nagyon hamar át tudtunk minden nehézségen lendülni, még akkor is, hogyha volt, amit mondjuk nem tudtunk letisztázni egymás között, mert annyira nem értettünk egyet, de ez akkor is tovább lendített minket. Nekem nem volt opció soha, hogy azért, mert mondjuk összevesztem vele, másnap nem menjek le edzésre. Vagy nem volt opció az, hogy ne ő legyen az edzőm. Én egyszer eldöntöttem, hogy én hozzájuk szeretnék felérni, és én vele szeretném megcsinálni, és ez egy döntés volt. Ezután minden egyes nap ennek a döntésem következményét azt én nekem nyilván mentálisan foglalkoznom kellett vele, de én ezt eldöntöttem, és kész, így akartam megcsinálni. De igen, ez egy pszichológiai tankönyvbe illő kapcsolat, abszolút, és nem lehet ketté választani. Tehát régen ilyen tini koromban mindig azt nyilatkoztam, hogy ja, igen, külön lehet választani, nem, amúgy nem lehet, egyáltalán nem lehet. Igen, hazavittük a kajakozást, igen, volt ebből is konfliktus, igen, gyűlöltem. Nekem nagyon jót tett, hogy elköltöztem, nagyon hamar.
Mit gyűlöltél?
Hogy hazavittük
a kajakkerült.
Igen. Nekem, én nem vagyok ez a nagyon szemellenzős típus, ami egyébként a sportban nehézséget jelent. Egyébként nagyon szeretem, hogy nem vagyok ilyen, de ezzel nekem sok küzdelmem volt. Mert ő például ilyen volt, és neki nehéz volt ezt elfogadni, hogy én nem vagyok ilyen. Szóval hogy fura, hogy ugyanaz a cél, csak máshonnan akartuk megközelíteni, és ebből lett egy sok konfliktus. De jobb lett a helyzet, amikor 20 évesen elköltöztem otthonról. Meg hát, hogy ugye megértem fejben, megértem arra, hogy emellett akarjak mindenáron valakit megváltoztatni az én képemre, el kell fogadni mindenkit olyannak, amilyen, és ha így tudsz együtt, tényleg mind a kettőnknek kompromisszumokat kellett kötnie, úgyhogy igen, még élünk mind a ketten.
Meséltél és mondtad azt, hogy mennyire fontos a mentális felkészültség ebben a sportban is, de úgy általában az élet minden szegmensében, de aztán a sportban is nagyon-nagyon fontos. A londoni olimpia után volt egy kis kitérőd, egy másik kontinens, nagyon messzire akartál elmenekülni? Tudom, hogy több helyen mit nyilatkoztál, olvastam, de azért tőled szeretném hallani élőben itt Marosvásárhelyen.
Igen, én kint éltem egy évet Ausztráliában, és többek között pont egy ilyen nehéz. Tehát amikor ugye nem jutottam ki Londonba, akkor éreztem azt, hogy abban a minőségben, ahogy éppen vagyok, mint sportoló, mint ember, én nem tudok tovább működni. Nem volt opció, hogy más edzőnél. Én eldöntöttem, hogy én apánál szeretnék mindenáron sikereket elérni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor átmegyek a világ másik oldalára, mert akkor az úgy tök jó lesz. Kicsit kipihenni, kicsit, hát hogy minél messzebb legyek az itteni közektől, vagy hát az ottani közektől, mert mert nekem kellett egy másfajta szemléletmód ahhoz, hogy tudjak tovább dolgozni. És hát nekem nagyon-nagyon jót tett. Tehát ez olyan volt, mint egy egyéves szanatórium, teljesen más típusú emberek, nyilván teljesen más világ, ami ott van, és nekem, én nagyon-nagyon sok mindent hazahoztam onnan emberileg, mentálisan, és be tudtam integrálni utána az életembe, amiért nagyon hálás vagyok a kintieknek. Nem volt opció, hogy ott kajakozzak tovább, mert egyrészt ugye, mert hogy eldöntöttem, hogy nem szeretnék, másrészt pedig nekem azért kellett az, tehát a munka. Én hiszek is a munkában, és szeretek is dolgozni, nagyon szeretek edzeni. És ami ott ez gyenge volt, ez a része. Ott pont fordítva van, mint itt otthon, hogy ott a mentális része nagyon erős, viszont nyilván ők nem a szociban nevelkedett munkás emberek, úgyhogy az meg nekem kellett.
Ott, ha elég okos vagy, akkor sikeres is lehetsz, nem kell annyit dolgozni. Ezek szerint mi nem vagyunk elég okosak. Zárójel bezárva. Volt még egy nagyon érdekes vízválasztó a te karrieredben, ugye a lányod születése. Nagyon sok anyuka kajakkenuzik Magyarországon, de nem csak Magyarországon. És talán ez az egyik olyan sportág, ahol rengeteg anyuka tér vissza a sportágba. Nagyon röviden, hogy kell elképzelni egy élsportoló hölgynek az életét olyan szempontból, hogy gyermekvállalás. Ez egy betervezett dolog kell legyen, két olimpia közé kell tenni, egy ciklus közé, vagy hogy működik ez? Mert ugye van, aki nem ott szeretné befejezni a sportpályafutását, hogy anyuka lett.
Hú, igen. Ez azért nehéz kérdés, mert nekem nem feltétlenül betervezett gyerek volt. Tervezett gyerek volt, de Tokió utánra tervezett gyerek, de ezek szerint nagyon-nagyon szerettem volna. Én mindig azt mondom, hogy én nagyon sokat gondoltam arra, hogy szeretnék gyereket már, és akkor így jött. Érdekes, mert mindig azt mondtam, hogy ugye volt előttem már példa, ugye ott volt a Janis Natasa, a Kovács Kati, a Fazekas Kriszta, akik mind megpróbálták, szülés után megpróbáltak visszajönni, és hát több-kevesebb sikerrel. És mindig azt mondtam, hogy egyet nem szeretnék gyerek mellett sportolni. Tehát ezt az egyet biztos, hogy nem szeretném. Nyilván nem így lett. Ezért igazából nem is olyan tudok így válaszolni a kérdésedre, hogy hát hogy kell tervezni. Én bármikor bármit elterveztem így óramű pontossággal az életemben, biztos, hogy nem úgy alakult, úgyhogy én ezt már feladtam, ezt a tervezést. Tehát lesz, ahogy lesz. Mindig megoldottam, hál' Istennek két lábon állok a földön, elég realista vagyok, úgyhogy...
Az egyikbe van kötve, ha jól látom.
Ja, igen, soha nem hallott kérdés. Igen, kiment a bokám, magas sarkúban, nyilván. Nem szoktam hozzá, igen, nem abban szoktam evezni. Sportcipő, ez a cipő, ez jó. Igen. Szóval igen, jött, és... És hát akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, hát hadd szóljon, akkor talán én leszek az első, aki úgy tudja megoldani, hogy talán még jobb is tud lenni, mint előtte, és
jobb lettél? Volt.
Igen, igen, igen. És szerintem pont azért, mert hogy nem vagyok szemellenzős típus, és nekem adott egy másfajta, ez az anyaság is adott egy másfajta látásmódot, és én nagyon szeretem, amikor úgy tudok építkezni, hogy közben emberileg is épülök, és ezt fel tudom használni a sportban. Tehát amikor megszületett a lányom, akkor onnantól kezdve nekem a sport volt az én idő. És sokkal jobban szerettem lemenni az edzésre. Ah, úristen, egyedül vagyok a vízen. És mennyire jó, csend van, hallom a madarak csicsergését, de jó. És alig vártam, hogy menjek edzésre. Mert hát igen, melós volt mind a kettő, alig aludtam otthon, úgyhogy sokszor át kellett állítani az agyam ilyen robotüzemmódba, de így az is kifizetődött. Tehát tényleg próbáltam kihozni mindenből a maximumot, és ez oda vezetett, hogy tulajdonképpen tényleg kihoztam magamból a maximumot. Mert csak azért, mert törekedtem rá, hogy helytálljak, és hogy eldöntöttem azt, hogy ezt gyerek mellett szeretném csinálni, és úgy voltam vele, hogy nincs az az Isten, hogy ugyanúgy csinálja, mint az előttem lévő lányok, mert szeretek azért másból is tanulni, hogy megnézem, hogy ők hogy csinálták például, mondjuk beszélgetek velük, és akkor mit tudok az én életembe ebből átintegrálni, vagy mi az, amit nagyon nem szeretnék, mert úgy láttam, hogy az nem feltétlenül jó. Úgyhogy igen, úgyhogy nagyon örülök, hogy közbeszólt a lányom.
A bokád most ment ki, amikor a Magyar Köztársasági Elnöktől megkaptad az érdemkeresztet?
Hát, jó. Mondjuk kimehetett volna akkor is. Nem muszáj
válaszolnod rá, ezzel csak nem, azt szerettem.
Nem, egyébként nem voltam ott. Beteg lett a lányom, úgyhogy egyébként iskolában lettem volna. Én nekem nagyon fontos most, hogy befejezzem az egyetemet, úgyhogy úgy gondoltam, hogy az a prioritási listámon előrébb van, mint a kitüntetés. Meg hát egyébként beteg lett a lányom, úgyhogy végül otthon ültem vele. De egyébként ez még kint Párizsban a záróünnepség után ment ki, úgyhogy, ja.
Most a suli fontos, az egyetem fontos, a lányod fontos. Hol van jelen pillanatban a te életedben a kajakkenu?
Hát ezen a szinten így beszélgetés szintjén. Egyébként jövő héten elkezdenek a lányok edzeni. Nagyon hiányzik a mozgás, már lehet, hogy a kényszerpihenő miatt is van ráállva az agyam, hogy ha akarnék, se tudnék semmit csinálni. De szóval biztos, hogy fogok mozogni. Azt úgy gondolom, hogy beviszem a lányom iskolába, és talán nem megyek edzeni, és akkor délutánom nem az edzésről fog szólni. Illetve jelen pillanatban most úgy érzem, hogy versenyezni nem szeretnék már, de...
Soha?
Ugye mondtam előbb, én bármit átleveztem óra, ami pontosan az nem úgy lett, úgyhogy nem fogom kimondani, hogy soha. De jelen pillanatban azt érzem, hogy szeretnék nyitni más felé, szeretnék kicsit magammal foglalkozni más téren. Tehát nekem úgy érzem, hogy szűk világ ez már. Fiatalokkal vagyok körül, mármint hogy hát nem vagyok öreg, de a sportban öreg vagyok, hát mondjuk ki 35 évesen. Nekem az már sok, hogy március elejétől augusztus végéig egy edzőtáborban élem az életemet, főleg már egy 7 éves gyerekkel nem is nagyon tudok mit csinálni, nem nagyon tudom elvinni az iskolából, úgyhogy teljesen átalakul most az életünk. Én adtam magamnak egy fél-egy évet, hogy kitaláljam, hogy hogyan tovább, mit szeretnék. Fizikálisan abszolút alkalmas vagyok még erre a feladatra egyébként. Igen, itt az a kérdés, hogy motivál-e még. Én nem vagyok egy pénzcentrikus ember. Szerintem, akit a pénz motivál a sportban, az már rég rossz. Én nagyon, nagyon szeretem, úgyhogy ezért csinálom, ezért valószínűleg nem is fogok úgymond leállni. Nagyon sokan ugye azt mondják, hogy én egyszer abba hagyom a versenysportot, akkor abba hagyom teljes mértékben a sportot, hát én ez nem leszek. De igen, hát edzőtábor nélkül meg nálunk ez sajnos nem nagyon megy, úgyhogy...
Ki tudja, mit hoz még a jövő, lehet, hogy 2036-ban még Los Angelesben is találkozunk. Ki tudja, mit hoz a jövő, még egyszer felteszem.
36-ban bocsánat. Biztos, hogy nem fogunk találkozni.
Hogy előre futotta, akkor már rég nyugdíjas leszek, jó?
Na, hát akkor már én is inkább azt szeretnék lenni.
28-ban. Csipes Tamara, nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, a Marosvásárhelyi Deep Dive rendezvényen járt Csipes Tamara, kétszeres olimpiai, kilencszeres világ és tízszeres Európa bajnok magyar kajakozó, aki nemrégiben a párizsi olimpiai játékokon is 3 érmet szerzett. Engem ért a megtiszteltetés, hogy kérdezhettem a kiváló magyar sportolót. Ezzel pedig pontot teszünk a mai kispad végére. Én Kádár Zoltán vagyok, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
Kispad, a Marosvásárhelyi Rádió sportműsora.
Szurkoljunk együtt a kispadról, kintről könnyebb.